Dr. Balogh Klára a vendégem. A hétköznapi emberek tekintetében, akik nem szakmában vannak benne, önnek mi a tapasztalata? Mennyire néznek nagy szemekkel, hogy ön miket kérdez? Mennyire vannak válaszok ezekre, vagy inkább amikor elindulnak a kutatások? Mit lát ezen a területen?
Ahhoz, hogy erre válaszoljanak, vagy egyáltalán feltegyem a kérdést, kell egy biztonságos környezet. Tehát, hogy bízzon bennem, hogy nem akarok rosszat, kilépek az ajtón, és nem fogom mindenkinek elmondani, tehát kell egy bizalom és egy biztonságos környezet. Nem az első alkalommal fogom ezt föltenni, ezt a kérdést. Egyrészt ezt családterápiában is szoktam kérdezni, de családterápiás önismeretet is szoktam tartani, ez a családterápeuta képzésnek a része is, de van, aki ettől függetlenül jön el, akár szakemberként, és hogy az más, amikor már van egy csoportbizalom, és egymást támogatják, és látják, hogy nincsen tökéletes család, vagy hogy ez veled is megtörtént, velünk is megtörtént, tehát hogy valahogy a csoport ereje segítheti, hogy kimondhatóvá váljon, vagy azt mondtam, hogy ha erre nem tudsz most válaszolni, majd a következő alkalommal lehet. De hogy mindig nagyon fontos, hogy felmerjük tenni a kérdést, mert attól kezdve az elkezd dolgozni abban, akit megkérdeztünk.
Igen, mert ugye itt elindulnak a dolgok, tehát egy ilyen ülés tekintetében azt tudom elképzelni, hogy elindul egy gondolkodás, akár kérdezősködés, ugye felmenők irányába, hogy is történt ez, hogy volt, mert és most már utoljára erre, nagyon fontos, hogy a történést hogyan értelmezik nekünk, az előbb ugye beszélt a szélütésről. Hogy gyerekkorban az ember elfogadja, amit mondanak a szülők, vagy felnőttek, hogy ez így van. Esetleg később fogjuk ezeket felülírni. Na most, ha jól értem, hogyha valakinek ilyen traumája történt, az nem azt jelenti, hogy a gyerekének és az unokájának is ugyanaz a traumája lesz, hanem egyfajta, hogy mondjam, objektív okokkal nem magyarázható érzékenysége lesz, ha jól értem. Bizonyos dolgok iránt ez így helytálló? Tehát, hogy úgy mondjam, jobban fél bizonyos dolgoktól, amit azért mutattam akár egy hangra, úgy reagál dolgokra, amire nincs oka feltétlenül mondjuk úgy tekinteni a férfiak az előbbi példába indulva. Valami hasonló jelenségekről van itt szó?
Néha maga a trauma is átadódik. Ebben az évben jelent meg, vagy tavaly nem is tudom, a transzgenerációs trauma és terápiája Bakó Tihamér és Zana Katalin könyve a transzgenerációs atmoszféráról ír, és leírják benne, hogy maga a trauma is átadódhat, nem azzal, hogy történeteket mesélnek, hanem az a fajta hangulat, ami kialakul, az az atmoszféra, ami kialakul a családban, és a család körül a traumával kapcsolatosan. És mondok erre egy példát, hogy tud tovább adódni, amiről nem beszélnek, de érezni lehet. Egy 15 éves kisfiúval jöttek hozzám, hogy nem mer elindulni reggel az iskolába. Hogy szorong, nem mer, és mondják, hogy néz ki, hogy teljesen magzati pózban van ilyenkor, és mikor már így pár alkalommal kérdeztem, hogy mitől félsz? Mi történik? Azt mondta, hogy a megsemmisüléstől félek. És nagyon kell figyelni ezekre a szavakra, vagy egyszer egy csoportban egy csoporttag mondta, hogy a lebukástól félek. És valahogy ha ezeket meghalljuk, akkor ezek mentén tovább, vagy már van egy hipotézisünk, hogy vajon mi lehet a szorongás hátterébe. És ott 15 éves volt ez a fiú, és kiderült, hogy az ő apjának volt egy 15 éves nővére, akivel ugye elvitték a holokauszt idején, és megsemmisítették, tehát soha nem jött vissza. És hogy az a fajta, és hogy itt kezdtünk erről beszélni, mint két család zsidóságáról, az egyikből sokan hazajöttek, mert többnek látszottak, mint 15 éves. És mondhatták, hogy ők már 18, tehát a munkatáborban úgy kellett a fiatal erő, és akkor nem küldték őket a gázgán. Aki meg kisebbnek látszott, az pedig vagyis legalábbis volt egy ilyen család, azt elgázosították, és hogy ennek a fiúnak a félelme, ez a borzalmas félelme ettől a megsemmisüléstől innen eredt, és hogy akkor kezdtünk a családi történet, hogy az egyik családban több volt a túlélő, a másikban sajnos a gyászol több, és akkor ezekről lehetett beszélni, és közben, hogy így ezt az atmoszférát is megvilágítsam, abban az időben történt az, hogy az iskolákba felmérték, hogy ki milyen valláshoz tartozik. És hogy olyan volt a közhangulat is, hogy feljött ez a félelem. Abban a korban volt, amikor megtörtént ez a családon, tehát több tényező járult ahhoz, hogy ez ilyen traumatikus legyen, és hogy így megbénítsa ezt a fiút a saját korában.
Ijesztő. De ez hihetetlen, maga a nyilván történet is szörnyű, de az az ijesztő, hogy generációk tovább mennek, és igazából ugyanaz a dolog megjelenik így. Tehát ez valami hihetetlen, és azért erre a példára azért visszatérnék csak annyira, hogy a vége tekintetében, ha erre rálát valaki, tehát itt a 15 éves fiú, a családja, és ezzel szembesítik, hogy ez igazából nem a tiéd, tehát ez lehet egyfajta gyógyító környezet, vagy a megértése, tehát hova lehet innen elindulni, tehát melyik irányba, hogyan lehet egy gyógyulás útjára lépni?
Hát beszél az, hogy lehet róla kérdezni, vagy beszélni, és hogy tényleg ez nem az ő története, hogy nagyon volt egy szakasz a terápiának, amikor ő nem jött be, hanem kintről hallgatta. De ő nem akar bejönni, de észrevettem, hogy a nyitott nyár volt, a kertből hallgatta ő, amit akart. Tehát, hogy ne árasszuk el vele, de hogy engedjük meg neki, hogy annyit halljon meg, amennyivel még elbír. És hogy kérdezhet is, bejöhet, reagálhat, de hogy legyen egy szabadsága abban, hogy mi az, amit ő most meg tud hallani. Itt nagyon fontos volt az identitás, mert hogy ezek a traumák befolyásolják, hogy mi az én identitásom, hogy ha azonosítom magam a szüleimmel, az nem én vagyok megint. De hogy ki vagyok én, az ők a gyökereim, de én lehetek-e más, vagy ki lehetek én, és hogy eljutni egy saját identitásig úgy, hogy nem tagadja meg a gyökereit.
Igen, nem véletlenül akkor, hogy tínédzserről beszélünk megint csak, ugye? Tehát ugye egy 15 éves srácról van szó. Tehát aki lehetőleg ezt a kérdéseket elkezdte föltenni magának.
Igen, igen.
Jól értem azt, hogy ezek a dolgok leginkább, hogy mondjam, probléma mentén derülnek ki. Tehát ugye traumákról beszélünk, erre majd később is akarok rákérdezni arra az oldalra, hogy igazából nem csak traumák örökölhetők, tehát valószínűleg ennek vannak, hogy mondjam, ennek a libikónkának lehet másik oldala is, ami nem csak negatív, hanem pozitív tekintetben is, de visszautalva. Itt igazából úgy derülnek ki a dolgok, hogy valamilyen baj van ma, velem, családon belül, gyerekemmel, stb. Önhöz fordulnak, és akkor igazából göngyölítik kicsit a kalambó módjára vissza történtek tekintetében, hogy mi lehet a dolgok mögött, ha jól értem.
Igen, vagy így történik, hogy jönnek valamilyen problémával, és akkor én azt szoktam mondani, hogyha túl nagy a szorongás, nem kapcsolódik a jelenhez, túl sok a harag valakiben, az igazságkeresés egyfolytában zajlik. Tehát, hogy a jelennel nem kompatibilis ez az érzés, vagy ez a viselkedés, amit ők mutatnak, akkor nagyon fontos visszanézni. Meg majdnem mindig megcsináljuk a családvát, vagy én már így érzékeny vagyok erre, tehát hogy azért kutatom, de különösen ilyen esetekben, vagy ismétlődések, mindig ugyanaz ismétlődik vele, mindig ugyanaz történik, valami elakadás van, vagy nem van egy ilyen visszatérő játszma a házaspár között, hogy az egyik tagad, hogyha a szeme előtt van is a dolog, akkor is a másik pedig faggatózik, hogy milyennek a családi története. Tehát amikor nem a jelen realitásának megfelelő érzések, viselkedéseket látok, akkor mindenképpen megnézem a családfát. És hát hozzám bajjal jönnek, de az is nagyon fontos, amit mondott, hogy a családfában nem csak a problémát keressük, hanem az erőforrást is.
Igen, hogy felállt, életben maradt, vagy tovább ment, vagy a családja, segítették egymást is, most rengeteg dolgot lehet volna is. Szerintem ebbe is nagyon fontos, ebbe a zsákba is tennünk rengeteget.
Rengeteget, és azt szoktam mondani, hogy aki idejön, és beszélgetünk, az abban a családban van egy nagy túlélési energia, mert ő itt van. Tehát, hogy ez a család sok mindent túlélt, és ez egy erőforrás. Lehet, hogy sok minden megtörtént vele, de hogy ezeket valamilyen módon túlélte. Voltak megoldásaik, amik akkor segítettek a túlélést, és most már meggátolják az életet, lehet, de hogy először el kell ismerni azt, hogy abban az helyzetben a túlélés segítette.
Igen, ugye itt én mindig azt szoktam mondani, hogy alapvetően tudatosítás, hogy észreveszünk, hogy baj van is, és segítségért kell nyújtnunk, és tennünk kell, az már mindig egy hatalmas lépés. Talán már 50% is megvan, mert ha ide jutott az ember, onnan már ugye, ha tenni akar, ugye ebből indulunk ki, hogy kezébe akar-e venni a sorsa irányítását, vagy épp a gyerekének a sorsának az irányítását.
Vagy attól, hogy tudatosodik, úgy érzi, hogy kezébe veheti, tehát a kontrollt vissza tudja szerezni.
Bizony, ami fölött, sok minden fölött nincs kontrollunk, tehát azért ez tény, és a bizonytalanság az ember számára az soha nem jó, tehát pont ezekben az időkben, amiben most vagyunk benne, ami egy folyamatosan kontroll nélküli érzetet ad az embernek, mert ha nézek híradót, olvasok újságot, a Covid-dal kapcsolatban ezt-azt hallok, mindet érezhetek úgy általában, de hogy ez nem tőlem függ, az szinte biztos a nagy részében. Azt, hogy itthon mit csinálok, mit kezdek vele, hogy bekapcsolom-e a tévét, hogy kinyitom-e ezeket a portálokat, az tőlem függhet, és ez már sokszor pont elég lehet ahhoz, hogy ne alakuljon ki egy olyan stresszes állapotom. Én pont érdekes cikket olvastam valamelyik nap egy szaklapban, ahol arról beszéltek, hogy ugye volt a bostoni maratonnál egy robbantás, ugye néhány éve ezelőtt, ahol meghaltak emberek, és azt mérték ki, hogy aki egy napi több mint 7-8 órát a tévét nézte, bármelyik hírcsatornát Amerikában, CNN vagy ABC News, plámelyik, azok sokkal erősebb stressz hatás alatt lettek, sokszor, mint akik jelen voltak a helyszínen. Ami egyszerűen hihetetlen hatása van, tehát ott se vagyok én, csak azáltal, hogy az empátiámat működtetem, hogy ugye átélés, valószínűleg nem tudom, a tükörneuronjaimat mozgatom, az is nagy hatással tud lenni arra, hogy én aztán hogyan látom a dolgot, és mondjuk úgy élem meg az életet, hogy az én gyerekemet nem engedem ki az utcára, mert nehogy ez meg az a szörnyűség történjen, pedig ennek mondjuk adat szempontjából nem rendelkezem olyan adattal, hogy ez igaz, hogy ma veszélyesebb kiengedni a gyereket, mondjuk, mint 72-ben most mondtam ilyet.
Igen, 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 igen. Tehát, hogy tényleg ez a, amikor csak ülök és nézek, és az érzelmek keletkeznek bennem, de beszéltünk korábban az állatvilágról, hogy az állat egy stressz esetén kifutja magát, menekül vagy támad, vagy pedig egy mimikrivel úgy csinál, mintha halott lenne, de hogy mi, az ember, aki ott ül a tévé előtt, az nem csinálja meg ezeket. Tehát, hogy nem kezd el kimenni, aztán nincs is, nem tudja, hogy kitől meneküljön, mert hogy ez megismétlődik, vagy sem, azt nem tudja, és hogy hova fusson, igen, merre fusson.
Ahelyett, hogy beszélgetnétek, ugye, tehát én szoktam azt mondani, hogy ha egy receptre írhatnék föl dolgokat, az egyik lenne a beszélgetés. Nem kell egyet érteni minden, hanem beszélgetni kell. Ezért is érzem magam áldottnak, hogy ilyen emberekkel beszéltek, mint önök, ön meg a többiek, akikkel eddig beszélgettem, mert ezekből fejlődünk, ebből sose egy meg egy, az kettő lesz a vége, nem 2,6 vagy 3,5, nem tudom, hogy ezt matekba lehet érteni. Na most visszatérnék az ön munkájára.
Igen.
Hogyha azt a kérdést tenném fel, hogy van-e tipikus terület, amelyet legtöbbször találkozik, akár egzisztenciális szorongások, akár párkapcsolat. Itt lehet elmondani, hogy melyek azok a trauma, vagy trauma kategóriák, amelyek a legtöbbet jelennek meg, vagy látott ön ezen a területen, vagy ilyet nem lehet mondani, és nagyon-nagyon sokféléről van szó.
Hát nagyon sokféle lehet az érzések mögött, tehát itt a szorongás mögött, a harag, ami ha nagyon indulatos, és a depresszió mögött sokszor ki nem fejezett haragban, vagy ki nem mondott, aztán hát nagyon sokat dolgozunk a szégyennel, mert ahol túl nagy a szégyen, megbénítja szinte a viselkedést, ott is lecsoroghat több generációs történet, akár egy véletlenül született, ugye régen azt mondták, hogy úgymond zabi gyerek története, egy családon belüli abúzus történet, börtön viselt történet, és hogy ezt hogy próbálták, hogy lehetett ezt felvállalni, vagy pedig hogy próbálták leplezni, és hogy sorog ez ideáig, és sajnos így ismétlődhetnek a történetek. Én ezeket szoktam, tehát a családon belüli gyilkosság, öngyilkosság, ilyen is előfordul, és akkor ennek a, hogy lehet ezt eltakarni, vagy kifelé a jót mutatni. Tehát amikor azt érzem, hogy nagyon fontos, hogy jónak lássanak, tökéletesnek lássanak kifele, akkor a mögött mindig lehet valami olyan szégyenletes esemény, amit korrigálni szeretne a család, akár generációkon át megfelelni ennek, és ettől nem tudnak belülről őszinték lenni, önmaguk lenni, mert mindig, mintha 3-4 generációval előző történetet kellene nekik itt a jelenbe kijavítani.
Hát iszonyat érdekes a téma, amiről beszélünk, mert azon gondolkodom, hogy úristen, mennyire csak a jéghegy csúcsa lehet. Tehát ami tényleg látunk, ami történik, mert én azt gondolom, hogy az emberek többsége, most ha kimennék, nem tudom, 10-ből hány ember tekintetében, se nem a sztorik jelentőségével, ami családban történik, sem ennek a kihatására, a saját viselkedésére, hogy úgy mondjam, tudatos ismeretekkel nem igazán rendelkezik. Te lehet, hogy sötéten látom, és általában én pozitívan állok, úgy gondolom, a dolgokhoz, de kell nekem inkább ez a megérzésem.
Azért a családfa kutatás egy kicsit divat lett, tehát nem sokan csinálják, de azért terjed. Én azt érzem, a maga a családterápiába is elég sokan jönnek. Van, aki már úgy jön, hogy eleve így kiborítja elém a bilit, úgymond, hogy én családom ilyen meg olyan, azért jöttem, hogy én már ne legyek, vagy ne vigyem tovább. Van egyfajta tudatosodás, meg mondom már ez a harmadik, negyedik generáció ezekből a történelmi traumákból, családon. Tehát, hogy lehet megkérdezni, vagy a családon belüli erőszak, abúzus, ugye ki van mondva, hogy az nem szabad. Tehát, hogy, de ezzel is vigyázni kell, mert hogy mondja el, hogy közben ne zárják börtönbe az apját.
Igen, igen. Azért vannak történetek, hogy én magamnál is észreveszem, mondjuk pozitív történetek, nekem nagyon sok felmenőm tanár. Tehát amikor úgy érzem, hogy szeretek tanítani, beszélgetni az emberekkel, én szerintem egyre inkább tudatosan össze is kötöm ezekkel a felmenőkkel magamat, uh-huh. Hogy ez érthető, hogy innen jött. Az, hogy ez mennyire van tényleges alapja, vagy nem, azt nem tudom, de hogy mondjam, tudom értelmezni. Vagy amikor biológus lettem, később jöttem rá, nem tudom, hogy a dédapámnak az öccse, tehát végülis rokonság, imádta az erdőt, ő is dolgozott égben erdészként, és ott is összeraktam, hogy igen, ez nekem ez a történet megvan, tehát magamnál ismertem ezt a részt. Klára, én nagyon köszönöm a beszélgetést, és van-e valami, amit mindenféleképpen úgy érzi, hogy fontos lett volna érintenünk?
Na, hát igen, beszéltünk sokat a történetekről, de hogy érdemes fényképeket nézegetni. Uh-huh. Érdemes azt csinálni, hogy egy családtagról, mondjuk egy nagymamáról megírják az minden unokat, ő maga történetét, meg a még élő gyerekei. Hogy sokszínűbben lássunk egy embert, mert más, hogy látom én, más, hogy az unokatestvérem, más, hogy a lánya, és hogy ezt így érdemes megcsinálni, hogyha családi krónikát csinálunk, és családtagokról beszélünk, hogy ne, ha csak egy ember írja, akkor az ő szempontjait, vagy az ő tapasztalatait írja le, de mi minden más volt még vele. A másik pedig egy ilyen levélírás, tehát megszakadt kapcsolatokra, vagy olyan, akikkel rövid időt töltöttünk együtt, mert betegségben akár meghaltak, érdemes nekik levelet írni, hogy mégis mi az, amit kaptunk tőle, és mi az, amit mi a rövid találkozásunk alatt adtunk neki. A levélírást nagyon fontosnak tartom, és nem kell mindig elküldeni, de nem az a lényege, hanem ha kiírom magamból, akkor kiteszem magamból, mondattá formálom, ránézhetek, kijavíthatom, és az is érdekes, hogy mondjuk 5 év múlva milyen levelet írok, mit írnék neki.
Itt megint a tudatosítást hallom, tehát, hogy már ha meg kell fogalmazni valamit, az már hogy egy erőfeszítés, és a jó szót megtalálni, azért nem vagyunk mind máraik, sok többségünk nem márai, nem tudunk úgy fogalmazni, de meg tudjuk próbálni, és azért segíthet.
Igen.
Köszönöm szépen, Klára, az idejét, hogy beszélgethettünk.
Én is köszönöm szépen a megkeresést, és minden jót kívánok.